Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Urunk, valóban itt állunk előtted, vannak, akik gyászban, vannak, akik terhekkel, vannak, akik örömmel és hálaadással a szívükben. Sokan vagyunk sokféleképpen, de olyan jó tudni, Urunk, hogy Te mindannyiunk számára egészen személyre szabottan szeretnél üzenni. Te tudod, hogy kinek mire van igazán szüksége. És azért könyörgünk, Urunk, hogy igéd ne szóljon hiába. Azért könyörgünk, hogy ne térjen vissza üresen, hanem a fülünkön keresztül, az értelmünkön át egészen a szívünkig juthasson el. Hogy mindaz, amit elkészítettél ezen a mai délelőttön, az életté váljon számunkra. Urunk, kérünk azért, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket, hanem tudjunk figyelni igédre. Amen. Hallgassuk meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Máté evangéliumának 7. fejezetében, a 15. verstől a 21. versig a következőképpen. Jézus mondja, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Jézus Krisztusnak a hegyi beszédekből olvastam föl egy rövid szakaszt. A 15. verstől a 20. versig a hamis prófétákról beszél Jézus, és a 21. verstől pedig Isten akaratának cselekvéséről beszélt. A hegyi beszéd Jézus első nyilvános igehirdetése, melyet nagy sokasság előtt mondott el. Több részből áll a hegyi beszéd, több témát is érint Jézus. Hadd olvassam fel ezeket. A boldog mondásokról, a só és világosságról, a törvény magyarázatáról, az adakozásról, az imádkozásról, a böjtölésről, az igazi kincsről, a test lámpásáról, Istenről és a mammonról. Aztán beszél Isten gondviseléséről, a képmutató ítélkezésről, a szent dolgok megbecsüléséről, az imádság meghallgatásáról, az aranyszabályról, a szoros kapu keskeny útról, a hamis prófétákról, Isten akaratának cselekvéséről, és azokról, hogy akik kősziklára építik a házukat, az életüket, azok milyen emberek. Hegyi beszéd sok-sok témát ölel fel, hosszú 3 fejezeten keresztül olvashatunk Máté evangéliumának elején ezekről a témákról. És tanítja a hallgatóságot. A mára kijelölt fakultatív lekciónk, amit igehirdetési alapigének is választottam, a hegyi beszédek végéből lett kijelölve a hamis prófétákról és Isten akaratának cselekvéséről. A hamis proféták mindig is voltak. Mindig voltak hamis proféták, olyanok, akik félre akarták vezetni a népet, akik hazugok voltak, akik a saját érdekeiket előrébb helyezték, és elferdítették az igazságot, becsapták az embereket, és hamis békességben ringatták őket. A prófétai könyvekben ugye három nagy részre osztjuk a bibliai könyveket, vannak a történeti könyvek, vannak a prófétai könyvek, és vannak az irodalmi könyvek. A prófétai irodalomban sokszor olvashatunk a hamis prófétákról, a hamis próféták rettenetes tevékenységeikről. És Isten sok alkalommal fellép ezek ellen az emberek ellen, akik hitetők, akik félrevezetők, akik hazugok, akik hamisak. Egyik helyen azt mondta az Úr, Ezékiel prófétán keresztül, hadd idézem ezt az igét, így szólt hozzám az Úr igéje, írja Ezékiel, emberfia, prófétálj Izrael prófétái ellen, akik prófétálgatnak. Mondd meg azoknak, akik a maguk gondolatait prófétálják. Halljátok meg az Úr igéjét, így szól az én Uram az Úr. Jaj a bolond prófétáknak, akik a maguk feje után mennek, mert semmit sem láttak. Olyanok lettek a prófétáid Izrael, mint a rókák a romok között. Nem álltatok oda a résekhez, nem építettetek falat Izrael háza körül, hogy helyt tudjatok állni az Úr napján a harcban. Hiába valóságot láttak és hazug jóslatot, amikor azt mondogatták, hogy így szól az Úr, pedig az Úr nem is küldte őket. És még azt várják, hogy a szavukat beteljesítse. Hiszen hiába való látomást láttatok és hazug jóslatokat mondtatok, amikor azt mondogattátok, hogy így szól az Úr, pedig én nem is beszéltem. Prófétálgattak. Ezt meg azt mondogattak. Nagyon szép a magyar nyelvünk. Érezzük a különbséget, amikor valaki valamit mond, abban van határozottság, mondogat valamit, így, meg úgy, meg amúgy. Prófétálgat, vagy prófétál. Megmondja azt, amit az Isten akarata közvetít. Vagy prófétálgat, mond ezt is, meg azt is, meg amazt is, kinek kényekedve szerint, majd mindjárt később utalok erre. És azt mondja, hogy a maguk feje után mennek. Igen, a hamis proféták azok ilyenek. Isten nevébe állnak ki, megvezetik, félrevezetik a népet, el akarják hitetni az emberekkel azt, ami hazugság. És ezért mondja az Úr Ézsaiás prófétán keresztül, az 5. fejezet 20. versében, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség, és azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Ezt körülbelül 2700 évvel ezelőtt írta Ézsaiás. De mintha ma írnák, nem? Vannak itt hamis proféták ebben a világban, akik azt mondják, hogy a jó rossz, a rossz jó. Nem akarok mást mondani, mert itt lehet asszociálni. Akik azt mondják, hogy a nő férfi, a férfi nő. Sok mindent lehetne mondani példaként, de mintha ma íródott volna ez a mondat. Mert a hamis proféták ilyenek, akik azt, ami igaz, azt beállítják hamisnak, és ami hamis, azt beállítják igaznak. A hamis lelkű emberek mindig az ellentettjét mondják, mint amit Isten igéje mond. Ők nem engedelmességben, hanem lázadásban és lázításban élnek. Vannak olyan emberek, akik állandóan lázadnak Isten ellen, és vannak olyan emberek, akik állandóan lázítanak Isten szava ellen. A probléma nem az, hogy kívülről mondják ezt. sokszor szoktam mondani, nem az a probléma, ami a világban van, mert az egy természetes dolog. Természetes dolog az, amit látunk, amit diagnózisként fölállíthatunk, hogy mi van ebben a világban. De tudjátok, drága testvérek, a szomorú az, amit az egyházban szoktunk tapasztalni. Na, az a szomorú, mert nem kéne így lennie. Mert ami a világban van, ez egy törvényszerű dolog. Az egy törvényszerű esemény. A bűn következményeit látjuk, tapasztaljuk. De amikor belülről jönnek a hamis proféták, és Jézus tulajdonképpen ezekről az emberekről is beszél, akik belülről ott vannak és bomlasztanak. Egyszer valakitől hallottam, és bevallom őszintén, hogy nagy igazságot látok benne. Hogy valahogy az előző rendszerben azért volt kicsit könnyebb, persze most idézőjelben a kicsit könnyebb, mert akkor nagyon határozott volt az a demarkációs vonal, hogy a hitvalló egyház, meg ami kint van az előző rendszerben, a kommunizmusban és a fasizmusban is lehetne mondani. Ma a világunkban pedig egyszerűen azt látjuk, hogy a farkasok bementek a bárányok közé. És nem tudod megkülönböztetni, legalábbis sokan nem tudják megkülönböztetni. Mert ahogy Jézus mondja, hogy báránybőrbe bújt farkasok. Csak tudjátok, mi a különbség a báránybőrbe bújt farkas és a bárány között? A fogsora. Mert amikor elkezd mosolyogni vagy vicsorogni a farkas, a báránybőrbe bújt farkas lehet látni. Lehet látni. Mert más a fogsora, és más a szándéka, és más a szíve. Szóval a probléma az, hogy nem kívülről mondják meg, hanem a legnagyobb fájdalom, hogy belülről az egyházból teszik mindezt. Akik ott vannak a vallásosság köntösében, vagy a vallás köntösébe öltözve, és ellene szegülnek az Isten akaratának, a szavának, és hamis dolgokat fogalmaznak meg. Pál apostol egyébként egy helyen beszél erről, amikor azok az emberek, akik korábban a munkatársai voltak, a legnagyobb ellenségei lettek. Hány ilyet látunk, és hány ilyet tapasztalunk? A vallásosság köntösébe öltöznek, ellene szegülnek az Isten akaratának, a szavának, és hamis dolgokat fogalmaznak meg, és hamis békességet akarnak teremteni az emberekben. Az Ószövetségben van egy nagyon tanulságos történet. Jósáfát, Júda királya és Izrael királya egy alkalommal találkoztak, és Izrael királya vissza akarta szerezni a korábban hozzátartozó Rámot Gileádot, és ebben kérte Júda király segítségét, hogy vonuljon hadba vele együtt, és szerezzék vissza együtt azt a területet, ahogy itt láthatjuk is a kivetítőn. Jósáfát azonban azt mondta Izrael királyának, Jósáfát egy hívő ember volt egyébként, és Jósáfát azt mondta Izrael királyának, hogy mielőtt hadba vonulnánk, azért kérdezz meg először az Úr igéjét, hogy mit mond ő a hadba vonulásról. És Izrael királyának volt 400 prófétája, akikre mindig az volt a jellemző, hogy mindig azt mondták, amit a király hallani akart. Mindig Isten nevében tették ezt, mindig Istenre hivatkoztak, és mindig egyöntetűen, mondhatni kórusban nyugtatták meg a királyt, és mondták azt, amit hallani akart ő. És Jósáfátnak feltűnt ez, és megkérdezte tőle, hadd idézem az igét, megkérdezte tőle, hogy nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk. Volt még egy, mondta Izrael királya, hogy olvashatjuk a történetben, van még egy férfi, aki által megkérdezhetjük az Urat, de én gyűlölöm őt, mert sohasem prófétál nekem jót, hanem csak rosszat. Mikájéhu Imlá fia az. És Jósáfát, ez a hívő király, ez a hívő ember inti Izrael királyát, hogy egy király nem mondhat ilyet, hogy gyűlöli Isten prófétáját. Nem mondhat ilyet. És Izrael királya megkérdezte a prófétát, Mikáéhut, magához hívatta, és megkérdezte tőle, hogy hadba vonuljon-e vagy sem. Kicsit bonyolultabb a történet, de most leegyszerűsítve mondom a történetet. El is mondta neki, hogy mi fog vele történni. Hogy ne vonuljon hadba, mert meg fog halni. De ez a király nem hallgatott erre a prófétára. Meghalt, de a próféta, mielőtt a király meghalt volna és hadba vonult volna, ezt a prófétát jól megleckésztette, megbüntette, börtönbe záratta és kiéheztette. És lehet, hogy vannak emberek, akik kórusban egyöntetően azt mondják, amit emberek hallani akarnak, de attól még nem lesz igaz. Ott volt ez a 400 próféta, akik kiszolgálták a királynak minden kívánságát, vágyát, egyöntetően kórusban elmondták, hogy persze, nyugodtan menjél, vonuljál hadba. Mert ezek a hamis próféták semmivel nem törődnek, csak ki akarnak szolgálni valakiket vagy valamit. És itt van Mikáéhu, azért gyűlölt a király, mert sosem prófétált Izrael királyának jót. És tudjátok, nem attól lesz valaki jó vagy rossz próféta, hogy valakinek a szájíze szerint prófétál vagy nem prófétál, hanem attól lesz jó, akkor lesz áldott próféta, akkor lesz hiteles próféta, ha azt mondja, amit Isten mond. És Mikáéhu volt az az egyetlen egy próféta, aki elmerte őszintén mondani, hogy király, te hadba fogsz vonulni, de te meg fogsz halni. És úgy is lett. Mert nem hallgatott az intő szóra. Mert inkább azzal a 400-al akarta alátámasztatni. Azokkal a hamis prófétákkal akarta alátámasztatni, hogy neki van igaza. És a hamis szív mindig így igazolódik be, hogy csak a hamis dolgokra hallgat. És az a probléma, hogy inkább hallgatnak emberek a megérzéseikre, a saját gondolataikra, a tapasztalataikra, arra, amit hallani akarnak, de nem veszik komolyan az Isten igéjét. Isten sohasem úgy gondolkodik, ahogy mi. Istennél nem a száma fontos, Istennél nem a létszáma fontos, hogy hányan mondják, hanem az, mit mondanak. Nem a létszám kerül mérlegre, hogy hányan mondják, hanem az, amit mondanak. A hamis próféták jellemzői, hogy nagy a hangjuk és sokan vannak, beleállnak a fősodorba és azt szolgálják ki, amit az emberek hallani akarnak. Jézus azt mondja, óvakodjatok ezektől a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújt farkasok. Óvakodjatok tőlük. Ahogy akkor, ma is vannak az egyházban olyanok, akik nem Istennek szolgálnak, hanem a népet akarják kiszolgálni. Meg akarják nyugtatni az embereket, hamis békességet akartak teremteni. Annyira előttem van, egyszer hallottam. Ez egy megtörtént esemény. Egy református gyülekezetben történt. Lelkész úr, tudjám, hogy miről prédikál, mert mi fizetjük. És szépen elkezdték mondogatni, hogy miről ne prédikáljon. Hogy tisztelendő úr ne prédikáljon a válásról. Lehet, hogy itt a gyülekezetünknek több, mint a fele elvált, rólunk ne beszéljen. És akkor elkezdték mondogatni, hogy a lelkész úr miről ne prédikáljon. Csak tudjátok, mi nem a gyülekezethez igazítjuk a témáinkat, hanem az Isten igéjéhez, majd mindjárt hivatkozom egy igére. És lehet azt mondani, hogy a gyülekezet fizeti a lelkészt, lehet ezt mondani, meg lehet ezzel visszaélni. De tudjátok, drága gyülekezet, mi Isten szolgái vagyunk. Mi nem emberek szolgái vagyunk. Mi Istennek szolgálunk. És ha Isten azt mondja valamire, hogy jó, akkor az jó. Ha Isten valamire azt mondja, hogy rossz, akkor az rossz. de azért, mert egy gyülekezet lelkipásztort vagy lelkipásztorokat fizetnek, azért nem fogjuk azt mondani a rosszra, hogy jó. Mert hiteltelenek leszünk. Egyszer olvastam egy katolikus bíborosnak egy mondatát, ami nagyon-nagyon megérintett. Azt mondta ez a bíboros. Tudjátok, az egyházat nem azért hagyják el emberek, mert túl szigorú, hanem azért, mert túl laza. És milyen nagy igazság van ebben. Amikor nincsen tartása egy lelkésznek, amikor nincsen tartása egy gyülekezetnek, amikor nem gerinces, hanem olyan, mint egy döglött pisztráng. Tudjátok, hogy a döglött pisztrángot honnan lehet megismerni? Onnan, hogy úszik az árral. Innen lehet megismerni. Egy döglött lelkileg, egy döglött lelki életű, lelki pásztort, egy gyülekezetet, onnan lehet megismerni, hogy sodródik az árral. Hogy a rosszra azt mondja, hogy jó, a jóra azt mondja, hogy rossz. De mi nem embereknek szolgálunk, mi nem emberek igényeit akarjuk kiszolgálni, hanem mi Istennek szolgálunk, és mi azt, ami le van írva az igében, azt mi akarjuk komolyan venni. Mert nekünk Isten mondja meg, hogy mit mondjunk. Nem az emberek. És jaj annak a szívnek, és jaj annak az embernek, aki azt gondolja, hogy az fizet, akinél a pénz van. És azt zenélik, akit a fizetős fizet. Ez nem igaz. A gyülekezetben, a hívő életben, Krisztus népe között ez nem igaz. Emlékszem, jó néhány évvel ezelőtt, amikor az egyházban erős hangok jöttek az azonos neműek házasságát illetően, akkor egy püspökkel beszélgettem, és bátorítottam, hogy vegye komolyan az Isten igét, és ne engedjen a nyomásnak. És tudjátok, mit válaszolt ez a püspök? Mit fognak szólni hozzá az emberek? Hogy ki fognak lépni az egyházból? És olyan szomorú, amikor mi így gondolkodunk, lelkipásztorok, hogy mit fognak hozzászólni az emberek. Tudjátok, a Krisztusban hívő ember az nem embereknek akar tetszeni. Pál apostol azt mondja a Galatákhoz írott levél első fejezetében, nyilván nem látják a testvérek, de minden prédikációm fejlécére föl szoktam írni, hogy emlékeztessen mindig ez az írás, emlékeztessen engem mindig ez az ige, emlékeztessen mindig a Galatákhoz írott levél első fejezetéből az a 10. vers. Most tehát embereknek akarok a kedvében járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája. Ez az ige mindig emlékeztet engem arra, hogy drága testvérek, én úgy állok előttetek, mint Krisztus szolgája. És én nem embereknek akarok tetszeni. Persze kell, hogy a szavaim kedvesek legyenek, kell, hogy a szavaim nyájasak legyenek, kell, hogy a szavaim sóval fűszerezettek legyenek, ahogy olvasuk az igében. De nem akarom elhitetni veletek azt a hazugságot, hogy a jó rossz és a rossz jó. És a magam életében sem akarom elhitetni. Mert sokszor, mondjuk ki őszintén, mi lelkipásztorok, én is látom a magam életén, drága testek, hogy könnyebb hazudni, mint igazat mondani, nem? Hát nem így van. Sokszor olyan csípőből jön. És nem nehéz odaállni valakinek a szemébe, és azt mondani, hogy ne haragudj, tévedtem. Vagy ne haragudj, indulatos voltam. Ne haragudj, nem így kellett volna szólnom, és lehetne sorolni. Nehezebb beismerni a bűneinket. És könnyebb valamivel elódázni dolgokat. Tudjátok, drága gyülekezet, mindig azt tanítottam a saját gyermekeimnek, és mindig igyekszem ehhez tartani magamat, hogy a legrövidebb út az mindig az egyenes. Ez a legrövidebb út. Ennél rövidebb nincsen. csak varga betűk vannak, meg kacskaringós életek, és nézzétek meg, nézzétek meg. Nem kell róla prédikálnom, látjátok, talán ti is, ha szétnéztek a világba, ti is látjátok, hogy mi megy. A legrövidebb út mindig az egyenes. A legrövidebb út mindig az, amit az Isten igéje mond. Hamis proféták, papok, lelkipásztorok el akarják hitetni, hogy a jó rossz és a rossz jó. Mert ők az emberek kedvében akarnak járni, és nem Istennek akarnak tetszeni. Tudom, hogy Isten szava sokszor nem népszerű. Nem népszerű az Isten szava. Tudom, látom. De mi nem a népszerűségre törekszünk, hanem arra, hogy Isten igéjét meg tudjuk élni, és bátran tudjuk hirdetni. A lelkipásztorok nem népszerűségre kell, hogy törekedjenek, hanem alázatos szolgájaként Istennek, csak hirdessék az igét. Hirdessék a vigasztalást, amikor vigasztalásra van szükség. Bátorítsanak, amikor bátortalanok vannak a gyülekezetben, vagy intsenek, fedjenek akkor, amikor valaki gőgös lesz, és lehetne sorolni. Mi nem népszerűségre kell, hogy törekedjünk. A hívő ember nem népszerű akar lenni, hanem igeszerű. Igeszerű. És miről lehet megismerni az ilyen idegen lelkű hamis prófétákat? Egy egyszerű játékot hadd hozzak a kivetítő segítségével közben. Zolinak hadd mondjam, mert elfelejtettem ide készíteni egy gitárt, légy oly kedves, hozd már ide nekem, jó? De mielőtt itt a gitáros példát elmondanám, hadd hozzak ide egy játékot. Láthatunk egy-egy gyümölcsöt, egy körtét, meg egy almát. Melyik a hamis, és melyik az igazi? Első látásra nagyon megtévesztő. Hasonlóképpen, melyik az igazi élő, és melyik a műanyag virága, ahogy láthatjuk itt a következőn, hogyha lépnek egyet majd itt a technikusok. Melyik az igazi orchidea? Vagy melyik az igazi pálma? Nézzük meg jó alaposan, amennyire tőlünk telhető, és amennyire az igazi, engedi a kivetítő. Köszönöm szépen. Amennyire a kivetítő engedi. Testvérek szerint, és ha megint lépünk egyet, testvérek szerint hadd kérdezzem meg, hogy melyik lehet az igazi körte? Az egyes, vagy a kettes? Ki az, aki az egyesre szavaz? Oké, ki az, aki a kettesre szavaz? Itt már többen vannak. Ki az, aki azt mondja, hogy a hármas alma az igazi? Ki az, aki azt mondja, hogy a négyes? Hát, drága testvérek, nézzük meg. A hamis a kettes, az egy műanyag körte, és hamis a hármas, az pedig egy műanyag alma. De ha megint egyet tovább megyünk, melyik lehet az igazi orchidea? Ki az, aki azt mondja, hogy az egyes orchidea, az a hamis? Oké. Ki az, aki azt mondja, hogy a kettes a hamis? Kevesebben vannak. Ki az, aki azt mondja, hogy a hármas pálma az igazi? És ki az, aki azt mondja, hogy a négyes képen látható pálma az igazi? Na nézzük meg. A kettes a hamis. Illetve, bocsánat, az egyes a hamis, és a hármas a hamis. A kettes és a négyes pedig az igazi. Igen, drága testvérek, azt kell, hogy mondjam, nehéz megítélni. Bevallom őszintén, én nem szeretem az ilyen mű dolgokat, Ha kellően időben készültem volna a prédikációra, akkor még illusztrációként hoztam is volna, vettem volna ilyen műalmát, vagy körtét, vagy banánt, meg vettem volna igazit is, és bemutathattam volna, de az az igazság, drága testvérek, hogy annyira jól tudják most már, tehát 20-30 évvel ezelőtt nagyon gicses műanyag virágot tudtak készíteni, de most már annyira profin el tudják készíteni, hogy hát komolyan szemügyre kell venni, sőt, lehet, hogy a komoly szemügyre vétel is kevés, meg kell tapintani ahhoz, hogy az ember eldöntse, hogy melyik az igazi. Hát feleségemnek mondtam is, én annyira utálom a műanyag dolgokat, hogyha véletlenül hamarabb mennék el én, mint ő, akkor az síromra nehogy véletlen valami műanyag kacatot tegyenek. Akkor inkább ne legyen semmi. Borzasztó tud lenni, persze az én megítélésem szerint vannak, akik szeretik a műanyag dolgokat. Sok előnye van, mert nem szárad el. Ez a hatalmas előny, nem kell locsolni. Milyen nagy dolog. És 4 évszakos lehet minden virág, nem? Meg minden körte. Így van ez, drága testvérek. Nehéz megítélni, és sokszor tényleg meg kell tapintanunk, mert annyira tökéletesen le tudják másolni az eredetit. És így van ez lelkileg is, sokszor nagyon nehéz ebben a kaotikus világban, kavalkádban megítélni, hogy melyik az igazi, melyik a helyes irány. Azt olvassuk az igében, János levelében, a János első levelének 4. fejezetében, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok az Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Vagy Pál apostol a rómaiakhoz írott levél 12. fejezetében azt mondja, és ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istenek jó, kedves és tökéletes akarata. Meg kell vizsgálni. Szemügyre kell venni, mérlegre kell tenni, hogy mi a jó, mi a helyes, mi az, ami Isten szerint való. Nem a népszerűséggel, hányaknak tetszik, nem a létszámmal, hogy hányan mondják, nem a pozíciókkal, hogy kik mondják, kell foglalkozni, hanem azzal, hogy tetszik-e Istennek, hogy az ő akaratával megegyezik-e. A 2. Krónikák könyvének 14. fejezetében azt olvassuk, Ászá azt tette, amit jónak és helyesnek tartott Istene az Úr. Eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat, összetörte a szent oszlopokat és kivágta a szent fákat. Mit csinált Ászá? Azt tette, amit jónak lát az Úr. Nem amit a nép vagy a társadalom, nem félt attól, persze tudom, hogy régen más volt a helyzet, mert nem demokrácia volt és választás útján történtek a király kijelölései. Tudom. Nem adok országot, teljesen mindegy, nem Magyarország, ez biztos. Volt egy ország néhány évvel ezelőtt, ahol a miniszterelnök elővette az abortusz kérdését, és az abortusz törvényt szigorította. És többen óvták őt, hogy ne nyúljon ehhez a témához, mert bele fog bukni. Ő azt mondta, hogy nem, ezen kell változtatni, hogy ennyire liberális nem lehet a mi törvényünk. És bele is bukott, képzeljétek el. Bele bukott. De milyen egyenes magatartás volt ez, aki azt mondta, hogy ő nem azzal foglalkozik, hogy a nép mit akar. Egyébként egy társadalomnak a lelki állapot az sok mindentől függ. Látszódott, hogy milyen ez a társadalom. Ászá nem a társadalommal foglalkozik, hanem azt mondja, hogy mi az, amit Isten helyesnek lát. És ő eltávolította az idegen oltárokat és az áldozóhalmokat. Izrael népe életében ez nem volt egy népszerű döntés. Mert Izrael úgy gondolkodott, hogy mi tiszteljük az Isten, tiszteljük az Urat, oltáron áldozunk neki is, de azért jó, hogyha ott vannak a szent fák, ott vannak az áldozóhalmok, be vagyunk biztosítva. De a hívő ember nem így gondolkodik. A hívő ember nem így gondolkodik. A hívő ember Istennek akar engedelmeskedni. Azt olvassuk a Szentírásban, Istennek, inkább Istennek engedelmeskedjetek, mint az embereknek. És tudjátok, az Isten igéje az nem népszerű, de Isten sosem a népszerűségnek örvendett, és sohasem a népszerűséget kergette. Ő nem volt népszerű a papok, a farizeusok, az írástudók körében, de nem is akarta az lenni. És ezért mondta el azt a prédikációját, hogy jaj nektek, képmutatók. Lukács evangéliumában le van írva, jaj nektek. Nem azt tette, amit ő gondolt helyesnek ásszá, nem azt, amit sokan helyesnek véltek, nem az árral úszott, hanem azt kereste, amit az Úr akart tenni. És ezért, mert Ászá király nehéz döntéseket is meghozni, ha kellett, eltávolította az idegen istenek kultuszhelyét, az áldozóhalmokat, magára haragítva ezzel sok embert, mert nem azt nézte, hogy elfogadja el nép, hanem azt, hogy miben telik Isten kedve. Jézus Krisztus azt mondja, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nézzétek meg az életüket, és vizsgáljátok meg, hogy szinkronban van-e az életük a szavaikkal és azzal, amit Isten mond. Mert jó fa nem terem rossz gyümölcsöt, és rossz fa nem terem jó gyümölcsöt. Ha valaki Krisztusban van, akkor annak az élete és a szavai szinkronban vannak azzal, amit Isten mond. Harmóniában vannak egymással. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, itt látható egy gitár a kivetítőn is. Nem tudom. Aha, nagyon jó. Igen, hangoltam be, de tökéletesen működik. Ez egy G-dur. Tulajdonképpen mind a hat húrja harmóniában van, összhangban van. Igen ám, de hogyha egyetlen egy húrt elfogok, érezzük a különbséget? Nincs benne harmónia. És így van ez, drága testvérek, hogyha valakinek az élete, a hite, a szava nincsen harmóniába Istennel. Ott mi lesz? Mi az ellenkezője a harmóniának? Diszharmónia. Ott egy feloldhatatlan diszharmónia lesz. Ha 6-ból 5 tiszta, és itt csak egyetlen egy húrt csavartam el. Ezt az egy húrt csavartam el, ezt a hát. Már is érezzük a különbséget. Ha 6-ból egyetlen egy húr el van hangolódva, már nem lesz harmónia. Lehet, hogy jó ízűen prédikálok itt, de ha az életemmel nem tudom ezt alátámasztani, akkor mit sem ér az én prédikációm? Ezért született az a mondat, amit előszeretettel szoktak is használni az egyházban, meg az egyházon kívül, hogy is szokták mondani, bort isznak és vizet prédikálnak. Lehetek én aranyszájú Szent János, hatalmas szónoki tehetséggel, képességgel, lehetek én meggyőző, de hogyha az életem nem prédikál, akkor mit sem ér. És lehet, hogy nagyon vallásos vagyok, és lehet, hogy nagyon tudom a dolgokat, de egyébként otthon meg úgy beszélek, mint egy kocsis, akkor mit ér? És ezért beszél Jézus arról, hogy mit ér a ti hitetek, hogyha nincsen harmóniában azzal, ahogyan éltek és ahogy beszéltek. Nekünk is Jézus Krisztusra kell hangolódnunk. Arra, amit az ő igéje mond, és fontos, hogy a szavunk, az életünk szinkronban legyen egymással, mindazzal, amit az ige mond. És így tudjuk mérlegre tenni, amit az emberek mondanak. És ez a harmónia jön elő Jézus szavánál az utolsó mondatban, amit olvashatunk a 21. versben. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Mit jelent ez? Hogy drága testvérem, ne csupán Uram, Uramozzál, meg hallelujázzál, meg áhítatosan figyelj a dolgokra, hanem vedd komolyan az Isten szavát és az igéjét. Mert azt mondja Jézus, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát ne csupán Uram, Uramozzál, hanem cselekedj is. Péter azt mondja egy helyen, hogy a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet. A hitem, a beszédem, az életem harmóniában, szinkronban kell, hogy legyen. Minél több Krisztusi van bennem, annál több harmónia lesz az életemben. És tudom, hogy ma a spiritualitásban, meg tudom, hogy ma a világban azt mondják, hogy a test és a lélek harmóniája. Én tudom, hogy sok mindent mondanak az emberek, de én nem erről beszélek, hanem azt, hogy a Krisztusban való hitem, a szavaim és az életem, ahogyan élek, ahogyan cselekszem, az legyen harmóniában, legyen összhangban. És minél több Krisztusi van az életemben, annál inkább összhangban van az életem, és nem csúszik szét, ahogy sajnos sokaknak szét van csúszva az élete, a házassága, a kapcsolatai, a munkája. Jézus Krisztus azért tartotta meg a hegyi beszédét, hogy rámutasson arra a kegyelemre, szeretetre, bűnbocsánatra, amire mindenkinek szüksége van, amit ő kínál. Aki ezt elfogadja, az fog tudni tájékozódni ebben a kaotikus világban, az fogja tudni megvizsgálni a dolgokat, lelkeket, az elhangzottakat, és annak az élete lesz igazi, krisztusi összhangban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, térdre rogyunk előtted, és azért könyörgünk, hogy mindaz, ami nem krisztusi bennünk, akár a szavainkban, akár az életünkben, azon te változtassál. Könyörgünk, imádkozunk azért, hogy hiteles keresztények legyenek egyházunkban, hiteles igehirdetők, lelkipásztorok, akik átütő erővel tudnak bizonyságot tenni a keresztről, a kegyelemről, a bűnbocsánatról, az örök életről. Urunk, mi nem akarunk embereknek tetszelegni, hanem mi neked akarunk tetszeni. Mi nem embereknek akarunk mondogatni dolgokat, és nem akarjuk becsapni őket, hogy a jó rossz és a rossz jó, hanem őszintén szeretnénk beszélni arról, amit az igében olvashatunk. Urunk, adj nekünk bátorságot, hogy ne népszerűségre, hanem igeszerűségre törekedjünk. Amen.